Vendégünk a stúdióban továbbra is Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, a telefonszámunk pedig 483-26-26. 2006 orosz-ukrán vitával indult, 2007 pedig orosz-fehér-orosz vitával, mindkét esetben gáz és olaj vagy-vagy alapon is a vita hát háttere volt. De milyen nagyobb stratégiába illeszkednek ezek a viták? Hogyan menedzseli Oroszország ezt a szerepét, ami hát végül is azt jelenti, hogy Európa legfontosabb gáz ellátója, és hát az olajban is jelentős pozíciói van.
Igen, hát ez a bizalomnak az erózióját, a bizalomnak az olvadását hozta magával, sőt, hát az első konfliktus a 2005-6 fordulóján kialakult ukrán-orosz konfliktus először fordította oda Európát, és csaptak a homlokukra, hogy hol lehet, hogy Oroszország ezeket az eszközöket elkezdi politikai célokra használni. De azért azt szögezzük le, hogy igazán mindkét nagy konfliktusban két fágtérséghez tartozó, tehát a volt Szovjetunió tagállamával kapcsolatos konfliktusról volt szó, és még valamiről, arról, hogy a 90-es évekre visszanyúlóan Oroszország folyamatosan politikai lojalitást vásárolt alacsony energiárakért ezeknél az államoknál. És ez fönnállt Jelcin idején is, és fönnállt a későbbi putyini periódusban is. Nagyon jellemző, hogyha megnézzük, hogy Ukrajna gázár ellátása, vagy gázellátás és ehhez kapcsolódó árak hogyan alakultak. Ugye 90-es évek derekán 94-95-től kezdenek fölfelé húzni, és miközben Ukrajna is elindul egy kicsit fölfelé, és a 49-50 dollár 1000 köbméteres ár elmegy 70 dollárig, 96-97-re, ekközben Európa megy tovább, és nagyon gyorsan a 100 dollárt, most már tudjuk, jócskán 200 dollár fölött van. Érdekes módon az ukrán gázárak nem, hogy tovább mentek volna fölfelé, hanem a 70 dollárról visszafordultak, és beálltak a 49
dollárra. Ez azt mondja, hogy amíg politikailag barátságos volt Ukrajnában a rezsim, addig a gázár is ezt a...
Így van, így van.
Ezt követte, amint változott a helyzet, utána egy prémium
így van,
került.
Így van, így van. És hát őszintén szólva, azért az ukrán politika is kellett, hogy számoljon ezzel, hiszen nem gondolhatta, hogy a politikai értelemben egy éles fordulatot vesz, hogy ezen túl is finanszírozzák majd a gazdaságát ekképpen. Nagyon beszédes egyébként, ha mindezt párba állítjuk a balti államok magatartásával. A balti államok kezdet-kezdetétől jóval drágábban vásárolták mind az olajat, mint a gáz, mert azt mondták, hogy a szuverenitásunkat meg akarjuk védeni, nem akarunk alkalmat és lehetőséget adni arra, hogy Moszkva ezen a csatornán is valamiképpen a belpolitikánkba beavatkozik. Tehát a szuverenitásnak ára van. Ezzel együtt persze nyilván lehetett volna ezt finomabban, lehetett volna rafináltabban. Ez bizonyos értelemben a gyengeség jele, hogy egy pillanaton túl azt mondták, hogy elfordítjuk a csapot. Ami pedig ezt a legutolsó esetet, ezt a Fehér Oroszországgal kialakult konfliktust illeti, itt az azért elgondolkodtató, és Merkel kancellár azt, hogy nem is hagyta szó nélkül, hogy a Transznyeft vezetője, Van Stok úr, amikor kiadta az utasítást, hogy akkor most a csapokat elzárjuk, ugye a barátság vezeték, amelyen keresztül Németországba, Lengyelországba, Szlovákiába és Magyarországba, illetve Csehországba jön az olaj, akkor hát nyilvánvaló, miután egy 100%-os állami tulajdonú cégről van szó, hogy a Kreml hozzájárulása és engedélye nélkül ez nem történik. Ugye Merkel azt mondta, hogy ez elfogadhatatlan, hogy előzetes értesítés és konzultáció nélkül ilyen megtörténjen. Természetesen semmi drámai nem következett be, olaj tekintetében nem olyan a kiszolgáltatottság, elég gyorsan lehet váltani. De egy tekintetben mégis nagyon beszédes volt a mozzanat, mert nem igaz, hogyha ezeket az államokat, amelyeket az előbb felsoroltam, Magyarország kivételével ráadásul mind kitüntetetten jó politikai kapcsolatokat ápol évek óta Oroszországgal. Hogyha Moszkva arra sem méltatja, hogy előzetesen értesíti, hogy van konfliktus, és egy konfliktus egy bizonyos ponton lehet, hogy azzal fog járni, hogy átmenetileg elzárjuk a csapot, mert a helyzet arra kényszerít bennünket. Hogy nem érdemlik meg politikailag ezek a szereplők, ez azt mutatja, hogy nem tekinti őket partnerként.
Vagy, és talán ez szülődik le a kancellár üzenetéből, hogy vette azt az üzenetet, amit az orosz politika szállt
hát
az Európai
Unió. Vette, de elfogadhatatlannak tartja. Tehát miközben ezekkel az államokkal nincs konfliktus a Oroszországnak, ezek az államok mindig nagyon magas áron vásárolják ezt az olajat, illetve gázt. Rendben fizetnek. Ráadásul az általános politikai kapcsolataik is kiegyensúlyozottak és társszerűek ezzel az országgal. Ne érdemelnék meg azt, és itt nem arról van szó, hogy informálisan esetleg a háttérben odaszóltak, hanem hogy politikai nyíltsággal, tehát a nyílt politikai térben is megjött volna az az üzenet, mert ez kifejezte volna, hogy partnernek tekintem. Van egy konfliktus, nem a ti hibátok, hogy ez a helyzet kialakult, értem, hogy ez benneteket átmenetileg sújtani fog, átérzem ennek fontosságát, előzetesen figyelme tettlek. Ez lett volna szerintem a minimális politikai korrektség ebben a helyzetben, én ezt nagyon nyugtalanítónak tartom.
De mennyiben van ez kapcsolatban mindazzal, amiről a hírek előtt beszéltünk, tehát hogy Oroszország egy újfajta szerepet kér magának a világpolitikában. Ezek a vitázik azt, hogy az energiahordozókat megpróbálhatja Moszkva, vagy az energiahordozóktól való függőségét Európának megpróbálhatja kihasználni.
Én azt gondolom, hogy ez ebben az esetben nem, itt még semmiképpen nem erről szólt, ez egy politikai kultúráról szólt, egy figyelmetlenségről szólt, egy szerepnek a túlzott érzéséről, arról, hogy mi nagyok vagyunk, és ti pedig jelentéktelenek vagytok, mert őszintén szóval Németország tekintetében, ha a gazdasági erőt nézzük, azért ez erős túlzás.
Mert ugye a bevételek szempontjából meg nagyon fontos, hogy rendben fizessen Európa.
Pontosan, hát arról nem is beszélve, hogy ma Oroszország a teljes energia exportjának a több mint 90%-át Európába szállítja. Legyen ez olaj és legyen ez gáz, együttesen több mint 90% idejön. Csővezetékek gyakorlatilag csak Európa felé működnek. Azok a vetek, amiről szó van és emlegetnek, hogy majd Kína felé lesz egy keleti, meg egy nyugati, azok legjobb esetben csak 2011-ben fognak megépülni. Hozzáteszem, a kínaiak kőkeményen tárgyalnak az oroszokkal, és például a gáz tekintetében körülbelül a kétharmadát ígérik, vagy még annál is kevesebbet, mint amiért most jelen pillanatban Oroszország az európai piacokon értékesíteni tudja a gázát. Következésképpen az is nagy kérdés, hogy megéri ezeket a igen jelentős költségeket igénylő vezetékeket megépíteni, hogyha kétharmad annyi árért tudom értékesíteni, mint a bejárt piacokon. Úgyhogy ez is mutatja, hogy nem olyan biztos, hogy annyira erős és annyira stabil és annyira sérthetetlen az orosz pozíció.
A függőség tekintetében hogyan lehet felmérni a jövőt, Európa gázfüggőségét, vagy Oroszország függőségét, Oroszország kiszolgáltatottságát? Erről ugye már beszélt korábban, hogy bár kétségtelenül a gázkészletek nagy részével Oroszország rendelkezik, de ez nem biztos, hogy egy hosszú távú függőséget.
Igen, azt gondolom, hogy Európának mindenképpen érdeke az, hogy egyrészt ne jöjjön létre egy gázkartel, tehát egy az OPEC-hez hasonló a gáz kitermelést és exportálást irányító cégeknek egy olyan koordinált együttműködése, amely mondjuk a vásárlók lehetőségeit erősen korlátozná. Érdekelt abban, hogy alternatív beszerzési forrásokat találjon és építsen ki, és érdekelt abban, hogy magát az energiát, tehát a gázt egyre inkább másfajta energiával váltsa ki, hogy ezek a függőségek és meglévő potenciálok, ezek mérséklődjenek. Egyéb iránt én kevéssé hiszek abban, hogy direkt politikai fenyegetésre használná ezt Oroszország, de például történetesen Magyarország esetén az rendkívül nyugtalanítónak és egészségtelennek, hogy egyetlen egy vezetéken csüngünk. Ezzel a vezetékkel bármi történhet, lehet természeti katasztrófa, lehet technogén, tehát valami technológiai gubanc, lehet politikai konfliktus a közbelevő állammal, és még egy, hát az sem túl szerencsés, hogy 2014-ben, akkor lejárnak a hosszú távú szerződések a gázbeszerzésre vonatkozóan, úgy ér oda Magyarország, hogy az orosz partner tudja, hogy a gáz döntő többségét erről a piacról szerzi be. Hogy lehet így tárgyalni hatékonyan? Tehát még ez az üzleti dimenzió is ezt a kiszolgáltatottságot növeli. És én csak legfeljebb vetném föl, mint potenciális veszélyforrást, hogy esetleg direkt politikai fenyegetésként felhasználja, de hogyha ezt elhagyom, mert ezt én őszintén mondom, nagyon kevéssé tartom valószínűleg, ez az előtte felsorolt négy körülmény már azt mondja, hogy ki kell váltani, ezt nagyon határozottan mérsékelni kell, és hát láthatóan egész Európának, ha nem is olyan mértékben, mint Magyarország, ezzel szembe kell néznie, és egy egységtékony politikát kell ebben a tekintetben kialakítania.
Vendégünk a stúdióban Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő, a hírek után folytatjuk.